Este felé volt, mire lóháton megérkezett a Velázquez rezidenciához. Fogadóteremmé alakult át a fából épített gyarmati kastély nappalia, a dámák szépítik magukat, a jobb növésű indiókat tarkaruhákban bújtatják, s a szolgák felveszik vasárnapi köntösüket. Mintha minden otthon lenne Hispániában. Az illem úgy kívánja, hogy nem szabad észrevenni a trópusokat, a forróság nem oldja meg a toledóik el még zárt, merev szabását, s a padlózat szélén végigfutó hangyarajok tömeg elől mindenki szótlanul kapja fel lábát. A hölgyek után magas, szikár dominikánus atyának mutatták be. Bartolomeus de las Casas. Atya, házunknak még az óvilágból jó barátja. Ő az első pap, akit már Hispanoliában szenteltek fel magasztos hivatásának. Amint tudom, ő is Szalamankából hozta magával a bölcsességet. Boldog vagyok, atyám, hogy megismerkedhetünk. Nem kevés volt a buzgóságom, hogy elmélyedhessek a tudományokban. Itt meg írtások, ültetvények közt amúgy sem segítene sokat a jurisprudencia. Cortés uram, vessen pillantást a hölgyek felé, akik várják a lovagokat. A sarokban világos színekbe öltözött leányok ültek, és szürcsölték a jéghideg, habos kakaóitalt. Szemük egymásra villant, ahogy kimosolygott a legyező mögül, megint édes otthoni, kisvárosi szavak estek. Velázquez kedves, fiatal húgocskái, a Suárez kisasszonyok. Míg fecsegtek, megütötte fülét a dominikánus gyönyörű, mély férfi hangja. Mindenki önkéntelenül Las Casas atyára figyelt, a szó szárnyalni kezdett a csendben, mint remekbe formált spanyol szoliloquia. Ahogy említém, Don Diego, a véletlenem múlt, hogy Isten köntösében itt lehetek most kegyelmetek között. Apámnál kell kezdenem, aki járt ezen a szigeten, Kolumbusz admirálissal. Második útján ment vele, amikor hazajött esztendők múlva, nem szűkölködött többet a Las Casas család. Nekem egy játszótársat hozott. 12-13 esztendős kis indió gyereket. 15 esztendős voltam akkoron, fiú módjára néztük az ilyet félénk kis legényt, aki hajós legények levetett rongyaiban didergett az asztalunk előtt. Anyám nem akarta beengedni hajlékába a pogány, de atyám nevetve térdre nyomta előttem, a kezemet odaerőltette a gyerek szájához. Ez a terapszolgád, fiam. Álltam és néztem. Nálunk, Asztúriában még senki nem látott rabszolgát. Kérdeztem apámat. A tiéd, fiam. Mintha kutyád vagy paripád lenne. Ha megkereszteljük, te adsz majd neki nevet. Taníthatod nyelvünkre, és akkor megérti, hogy te vagy az ura, akár meg is ölhetnéd. De neked azt mondom, bánjál vele jó keresztények erkölcse szerint. A fiú érezte, hogy most róla beszélnek, lehet, hogy az út alatt felszedett néhány szót már spanyolul. Anyám félt, nem akart újabb hiába való szájat. Apám nevetett, tudta, hogy Hispanoliából sok-sok aranyat hozott. A fiú végül is nálunk maradt. Ruhámba bújtattuk, lassan megszokta a sarulviselést is, bár ez ment neki a legnehezebben. Jó, szelíd gyerek volt, csodálatosan ragaszkodó, nevetett és megölelt, ha látott. Így múlt el a nyár. Őszön mondta atyám, hogy tanult embert kívánna faragni belőlem, s amit nem ér el az otthoniak véges elméje, az bizonyára jobban tudják Szalamankában a magiszter urak. Az öreg egyszerű ember volt, úgy emlékszem, a nevét tudta csak lerajzolni, felettébb tisztelte a tudós férfiakat. Ketten mentünk a kis inasommal, akinek kerességben Camillo nevét választottam. Míg én jártam a lekciókra, ő otthon ült szállásomon, rakosgatta a könyveket és nézte a képeket az imakönyvemben, játszott magában. De engem mindenki irigyelt Camilloért, egy mendóza fiú egyszer türkiz gyűrűt kínált érte, ha odaadnám. Én mondtam neki, nem eladó, Camillo. Egy nap levél jött atyámtól. Írta, hogy a királynő törvényt hozott. Azok a népek, akik az új világban, pogánságban leledzenek, nem vedhetők rabszolgaságba, és személyük szerint bárhol lennének is szabadok. Így hát, fiam, írta, te is menjél el Szalamankában a városbíróhoz, dobd ki a fiút, csináljon vele, amit akar, ha ez a királyné törvénye. Kár volt azért az arany reálért, amit a hajón a kapitánynak fizettem. Felöltöztünk mind a ketten, így mentünk a városbíróhoz. Az én inasom volt az egyetlen indián egész Szalamankában. A fiú számára nagy levelet szerkesztettek, melyben a korona lerögzíti szabad állapotát. Az alkalde elmondta előtte, hogy szabad, mehet amerre akar. Amikor kimentünk, Camillo reszketett és köhögött. Mindig fázott az utóbbi hónapokban. Én bort adtam neki. Még inkább emelkedett a láza, beszélni kezdette, hogy még én nem is hallottam. Kiáltva, hogy én őt most el akarom űzni a sápadt emberek közé. Nyugtattam, hogy ő lesz az én fizetett szolgám. Nem értette. Szüntelen hajtogatta, hogy el akarom kergetni. Köhögött, és akkor kibudjant a száján, piros sugárban a vér. Éjszaka félre beszélt. Spanyolul mondott mindent, ami mélyen emlékek közt ott feküdhetett a lelkén. Én mellette ültem, és hallottam, amint elmesélt minden szörnyűséget, ahogy maga magának mesélhette az üres, egyedüli órák alatt, ahogy jöttek a spanyolok a szigeten, megrohanták falujukat kutyákkal és lovakkal, és öldököltek, és felkúszott a tűz, és mindenütt vér, aranyat és ékszert keresnek, visszaverik a szaladókat a tűzbe, és azon az éjszakán megértettem, miért csendesek a spanyolok, ha térdre esnek Guadalupe Mária előtt. Megértettem, miből hozott aranyat az apám, miből jöttem én Szalamankába, miből ez a hirtelen gazdagság. Mondta delíriumban, mint törtek rá a zsoldosok a házakra, rávetették magukat a fejletten kiserdülő lányokra, kitépték a fülcimpákból a parányi aranyéket. Egész éjjel ültem és hallgattam Camillót, vizes ruhát tettem testére, könyörögtem az Úristennek, nyugtassa, keresztet adtam kezébe, és papot hívtam, aki gyóntatni próbálta. De Camillo nem értette mindezt, ilyet hangok bugybarékoltak a torkában. A karjaim közt aludt el örökre. Amiután eltemettük, beszéltem a dominikánus atyával. Mondtam neki, tudom már, honnan a tudomány, honnan a ruha, honnan a szállás és a szolga. Egyszerű pap volt, azt mondta, elvisz a priorhoz, az majd megnyugtatja a lelkemet. A ruhát tőlük kaptam, a doktor kalapot közöttük szereztem meg. Mikor jöttél először ki mi közénk? 4 éve. Én akartam idejönni, hogy saját szememmel lássam, amit a haldokló indián fiú elmesélt. Láttam, micsoda embereket láttam itt, söpredékek, minnyein felszabadult minden aljas ember indulat. Ki gyilkos lett, ki kéjenc, ki rabszolgatartó. A 7 bűn 7x7 rétre szakadhat. Akkor sem tudná vétkeiket befogadni. De ti tudjátok-e, hogy az indiók minek látnak titeket? Nagy, undok, tisztátalan állatoknak, szörnyűnek, vérszomjasnak, ösztöneiteknél fogva kegyetlennek. Higgyenek nektek? Hiszel te egy tigrisnek, hogy ez megjuhászodik, és szépen odafarol majd hozzád? Megnyalja a kezed, mint a macska. Miért vártok ti? Miért vár kegyelmet, Don Diego? Nagyobb ragaszkodást azoktól, akiknél egyiknek gyermekét tiporták le másiknak, apját, asszonyát tépték ki kezéből a katonák. Kívánjátok, hogy szeressenek benneteket. Mária nevével jöjjenek, amikor azok, akik a keresztet hordják, szelindekekkel mennek ellenük. Bartolomé, miért mondod ezt nekem? Én Itáliában harcoltam, verekedtem a mórok ellen. Ha kívánod, számold meg sebeimet. Én gondozom birtokom, rendet tartok. Én nem sütöttem még meg élve egyetlen indiót sem. Kegyelmességed jobb a többinél, nem is kegyelmednek szólok, hanem azért, mert körünkben üdvözlünk meg egy újonnan jött nemes urat. Hogyan is tiszteljem? Hernando Cortés szolgálatára. Látja, Don Hernando, kegyelmet fiatal, tanult ember, mint új birtokost összetett kézzel kérem, ne feledkezzék meg arról, hogy mi mindnyájan az Isten teremtményei vagyunk, akármiféle a színünk. Minden lélek egyformán számol el az Úristen ítélőszék előtt, de ne gondolja, hogy elég, ha kegyelmed nem tépeti szét őket a vérebeivel. Kegyelmednek meg kell fogni szomszédjának, kasznárjának kezét is, amikor felemeli a korbácsot. Gondoljon arra, hogy ezek a szerencsétlenek sohasem dolgoztak, nem tudják, mi a bozótírtás és mi a házépítés, még sohasem láttak kecskét, tehenet, vonószekeret. Ha azt látja, hogy fehér szolgálja szomszédja behozat egy fejletlen, szomorú kislányt, letépi róla az inget, hátra szorítja kezét, úgy gyalázza, néha holtra is gyötri, letérdelnék kegyelmed előtt, úgy kérem, ne engedje. Atyám, én nem akarom gyehennára vinni a lelkem, de ahogy kegyelmed mondja, itt minden sarokban ezer és ezer bűn van elrejtve, s egész napunk azzal telnék, hogy azt gyomláljuk, írtogassuk, minden csak bűnre serkentő alkalom. De hát miért adta az Úristen akkor nekünk, spanyoloknak ezt a földet, ha mi e világi életben bajt és szenvedést hozunk, s a túlsóban elveszítjük a lelkünket? Vajon ez lehetette az Úrnak plánuma? Nem az, hogy kereszteljünk, hogy terjesszük az ő igazságát? Don Hernán, a kegyelmed ma megsüttet vasával egy indiót, s holnap lehűti homlokát szentelt vízzel. Azt hiszi, ez tetszik Istennek? Diego Velázquez mosolyogva ölelte át a két disputálót. Las Casas atya holnap is térítheti fiatal vendégünket, minden napra akadt közöttünk gyomlálni való, de a hölgyek mást is szeretnének hallani. Új szokásokat, új módot, mely divatozik most a régi hazában. A legyezők fel és levillantak, mint mosolyos, játékos pillangók. A trópusi este meghozta a felüdülést, mintha rettenetes nyomás alól szabadultak volna fel emberek és kertek. Egyszerre mindenki lélegezni kezdett, kilelte magából a forróságot. Kimentek a tornát szegélyre, ahol terítettek a szolgák. A házigazda bort rendelt a férfiaknak, az asszonyok frissítőket kaptak. Milyen más itt minden, mint az óhazában, ahol szelíd, ezüstös olajfák integetnek, sárgul a narancs, törpecserék szegélyezik a partokat szerényen. Itt egy éjszaka alatt óriási bokrok nőnek, kaktuszok fenyegető sziluettje emelkedik a levegőbe, pálmák adják egymástak a forróságot. A páfrányok alja mérges gőzökkel, rovarokkal, kígyókkal lehet telve. A napsugár alig fér hozzájuk. Beljebb egy kőhajításnyira az ős rengetegben bizonytalan örök szürkélyek úszik és rothad a mirigyeknek, millió apró hulla, mint humusz szádagad, s ráhull új és ulsú ujjával a következő erdőréteg. Csak ahol gyomlálnak a ház mögötti kertben, ahol otthoni virágok magvát vetett el a háziasszony, ott szerénykedik egy darabka virágos Hispánia, mintha óriások nemzettek volna kis, fehér asszonyokkal. Hatalmas levelű dáliák, óriási azáleák, a szegfűknek és rózsáknak oly bódító tropikus illata van, annyi méz csurok ki belőlük, mint soha otthon Andalúziában. A fiatalok sétálni mentek. A szenyorita magas, karcsú figura, rózsaszín ruhában, könnyű cipőben, kemény, merev csipkegallér nyakán, magasra tornyolt haj, lebbenő, könnyű fátyol. Catalina Suárez félkomolyan, féltréfásan kérdi. Van csinos rabnő a lányok köz, Don Hernando? Én szívem és sorsom csak kegyelmed apró, fehér kezébe rakom le. Sötét van, a csók elsiklik a szalma legyező szegélye mögött. Ne új hevesen, Don Hernando! Késő este volt, amikor boros fővel nyeregbe szállt. Ösztönére hagyta, hadd találjon haza az állat. A szokatlan italtól, Bor ritka kincs volt ez időtájt a trópusokon. Egyszerre hős volt és roskatag, mártírként szeretett volna tűzbe rohanni, ha óriás vagy kóbor lovag jönne elébe, mint írják a kalandos könyvek. Vívna vele a tisztás szélén, de remete lélekkel barlangba is menekülne, mikéntán megkívánná tőle Las Casas atya. Isten országa hallgat a földön, melyen átvezet a keskeny erdei ösvény, puha avar szőnyeg, minden néma és sejtelmes körülötte. Megrémült az egyedül léttől, megsarkantyúzta a lovát, s így vágtatott, belenyúlva az éjszakába. Szállása köréért, melyet néma félkörben ölelt át az indián kunyhók karéja. Emberek ültek a tűz mellett, és sodortak a dohánylevelekből, elvagdosták kőkéseikkel, parazsat vetettek tetejébe. A parázs lassan, halványan izzani kezdett a levélcsomó felett, az ember szájába vette, feküdt, a lomha füstölgő jószág helyén apró tűzfoltok villantak, alattuk fekszik az ember, és maga módja szerint boldog. Végigment közöttük, s keresett. Egy folt, vénasszony, már túl lehet a 30-ason, amott gyereklány, két összebújt test, valakinek szemét keresi. A szomszéd kiküldi szolgáját friss lányért, darab üvegcseréppel fizet. Az árnyékok lomhák, nyúlósak, személytelenek, se elejük, se végük. A tanya szegélyéről ösvény vezet a patakparthoz. Megizzadt a vágtától, bortól, a vágytól. Ledobta ruháját, mesztelenül lépett be a vízbe. Egy kőhajtásnyira csobbanást hallott. Indián lányok riadnak fel, meglátják, felugranak a bozót szélére, elmerülnek az őserdőben. Egyik visszanéz, a félfényben látja csillogni szembogarát. A lány jön közelebb, már elkaphatja a karját. Fiatal, barna test vidám vonala. Eltakari arcát, amint meglátja mellette fújtató, irtózatos fehérséget. Ujjával megkaparja mellét, ruha-e vagy festék? Lehet-e, hogy urát hullafehérre mosdatta a titokzatos idegenisten? Ahogy összeérnek, a lány már nem fél tőle. A patakpart felett egybe borulnak. Indián szag. Pára vagy alomszaga. Talán az alattuk villózó millió trópusi élet lehel ki ilyen füllett éjszakai illatot. Hagyat dobja magát, már megint egyedül van, a lány visszakúszott, egyé vált újra az őserdővel. Holnap napvilágnál ki tudná már melyikük volt. Magán érzi egyszerre Bartolomé atya nehéz, kemény tekintetét, ha a gyermeklányt lát, akit leteper, kegyelmet szomszédja. Így aludt el, álom ébrellét küszöbénél, patak csobogása közben mesztelenül. A lányok, akik észrevétlenül ráleselkedtek a fák és bozót mögül, kilopóztak a rejtek helyről, nesztelenül, mintha lábuk nem érni a földet. Fölébe hajoltak és nézték. Fehér Isten!